tavaly év végén volt egy kétségbeesett, megengedi ezt a szót, kétségbeesett közleménye az alapítványuknak, ami a Szabó Lőrinc emlékszoba fennmaradását és működtetését tűzte ki célul, és ehhez keresett támogatókat. Most ez megnyugtatóan megoldódott-e a mai napra, 2025-re a Szabó Lőrinc emlékszoba fennmaradása?
Igen, ez egy 2024. szeptemberi, és egy teljesen jól írta le, hogy kétségbeesett SOS üzenetküldés a palackban a nagyvilág felé. A Facebookon tettem jobb ötlet hián ezt közre, mert az emlékszoba olyan helyzetbe került, hogy ez tűnt az utolsó megoldásnak. Tényleg ott tartottunk Évával, aki édesapám Lócinak, a versekből is ismert, Lóci versekből ismert Lócinak a második felesége özvegye, és nekem nagy segítőm és közös harcostársam ebben az emlékszoba a fenntartásban, és mi ott már, hát nem hogy hónapok, de évek óta gondolkodtunk, egyre kétségbe esett ebben azon, hogy milyen irányba fognak itt menni a dolgok. És majd, hogy nem eljutottunk arra a pontra, hogy fel kell, hogy számoljuk. Ami hát egy borzasztó teher lenne az én lelkemen, hogy én vagyok ennek a generációs, transgenerációs, sok generációs feladatnak a pont az a láncszeme képviselője, akinek a úgymond felügyelete vagy őrzése alatt egy ilyen dolog megtörténhetne, és akkor én mondtam Évának, hogy nincs jobb ötletem, van néhány ismerősöm a Facebookon, hogyha esetleg egy fotóval megcímkézett SOS üzenetet így kiküldök, hát ha lesz rá reakció. És fantasztikus reakció következett, tényleg szívmelengető módon borzasztó sokan megosztották ezt a hírt, és hát egyfelől civil adakozásból is összegyűlt némi pénz, amit hálásan köszönünk, és még mindig fogadunk, mert természetesen a feladat és a probléma az görgetődik tovább. Itt az emlékszobának a fenntartásáról van valójában szó. De hát a másik, talán a legdirektebb és hát számomra nagyon-nagyon megható adomány és felajánlás ez a Magyar Református Egyháztól érkezett. Ugye nagyapám református családból származik, a tiszántúli Gábor Jáni Szabók családjából, és úgy érezte a Református Egyház, és külön hálás köszönet Steinbach József püspök úrnak emiatt, aki személyesen is magáinak érezte ezt a történetet, érdeklődése, és ha jól sejtem, akkor Szabó Lőrinc szeretete miatt, hogy ők magukénak érzik ezt a problémát, illetve hát olyan nagyon-nagyon szép üzeneteket kaptam a Református Egyháztól, hogy magát Szabó Lőrincet is nagyon magukénak érzik. A Református Kollégium nagy levéltárának ugye igazgatója Gábor Jáni Szabó Botond, azt hiszem most már nyugdíjazott, de ő is részt vett ebben valamennyire, beszélt püspök úrral, azt hiszem ő is, és az ő közbenjárása is egészen biztos, hogy nagyon sokat segített. Tehát, hogy alapvetően a helyzet most az, hogy azt a kétségbe ejtő 1 millió forint környéki teljes elmaradásunkat, amivel a rezsi és a fenntartás költségeit nem tudtuk fizetni, ezt vissza tudtuk fizetni, úgyhogy nem ég a talpunk alatt a talaj már, és továbbra is kapcsolatban vagyunk egyébként a Református Egyházzal, és úgy tűnik, hogy egy nagyon termékeny együttműködés kezd kialakulni a Református Közéleti és Kulturális Alapítvánnyal. Ott kifejezetten kiemelném Zila Gábort, aki álhatatosan, lelkesen, tényleg fantasztikus segítséggel egyengeti az alapítván útját, pályázunk is. Úgyhogy alakul a helyzet, de a hosszú távú fenntartás még mindig egy kicsit kérdéses, de legalább most nem szorul a hurokat a nyakunk körül olyan mértékben, mint ez nyáron szorult, és az nagyon, egy nagyon ijesztő helyzet volt, mert azért ez egy fantasztikus kincs, ez a könyvtár a sok ezres könyvekkel és bejegyzésekkel.
Lelkileg vezessen minket körbe ebben az emlékszobában. Mit őriznek itt, milyen bejegyzésekre utal a kötetekben? Aki felkeresi ezt az emlékszobát, az mit élhet át?
Hát ez egy ilyen ha valaki belép a lakásban, ez egy időkapszula. Tehát tényleg megállt az idő. Ez magát a lakást a 30-as években találta a nagymamám, Klára mama, Mikes Klára, és költöztek be, akkor már meglévő két gyerekükkel, Kis Klárával és Lócival, előtte a Németvölgyi úton laktak, és azóta ez a lakás valójában a családhoz tartozik, tulajdonjogilag nem, mert apu halála után már az alapítványnak lett ajánlva az egész lakás, tehát az alapítvány tulajdonában van a lakás, és azon belül ez az emlékszoba konkrétan érintetlen. Tehát annyiban kerültek le könyvek a polcokról például, hogy Kapdebó Loránd professzor úr és PhD, tehát doktorandusz hallgató segítségével teljesen fel van dolgozva a könyvtár. Én egyébként úgy tudom, hogy Szabó Lőrinc anyagai, kéziratai munkássága a legfeldolgozottabb magyar irodalmi hagyományok közé tartozik, és ez Kapdebó Loránd professzor úrnak köszönhető, fantasztikus munkát végzett. Tehát minden egyes könyvről van digitális feldolgozó van, tehát nem abban az értelemben kell ezt megőrizni, hogy ne lenne kutatható, mert digitálisan hozzáférhető és kutathatóak ezek a könyvek is. De hát ez a történelem, tehát hogyha belépünk, akkor ott van nagyapám ágya, ott van nagyapám íróasztala, az íróasztalon a tárgyak, úgy, ahogy ő azokat hagyta, a széken, a lötyet, kordbársony zakója, ahogy azt ő ott hagyta, tehát le lehet ülni az íróasztal mögé, és hogyha még valakinek jelent tényleg valamit az, hogy a tárgyak az időt őrzik, és abból valamilyen módon részesül azáltal, hogy kapcsolatba kerül a tárgyakkal, akkor egy ilyen fajta látogatónak ez egy fantasztikus élmény. Ezért megemlíteném egyébként, hogy van egy Riprónai és egy Bernáta Urél festmény az alapítványi szobában, amit a nagyapámról festett a két festő, és amikor nagyapám csináltatta ezt a könyvespolcot, ami az emlékszoba összes falát beborítja, ettől van egy ilyen könyvtár jellege ennek a szobának, akkor az úgy lett csináltatva, hogy a helyük a festményeknek az ki lett hagyva, és akkor oda van beillesztve ez a két festmény. Itt most nem a tárgyaknak a konkrét értéke az, ami különleges, hanem a kontextus, tehát a hely, meg hát hogy oda belépni, hogy itt Szabó Lőrinc járt, itt fordított, itt dolgozott, itt élte túl a második világháborút, stb. Én azt gondolom, hogy különleges, nagyon családias, mert hogy sose került a család gondozásából ki. Ez az emlékszoba, tehát most nem szeretném összevetni, de hogy mondjuk az Adi emlékszoba ebben az értelemben mondjuk egészen biztos, hogy múzeumszerűbb. Itt mindig a család engedte be a látogatókat, Éva, megint csak édesapám özvegye ebben nagyon lelkes és aktív volt, ő még talán jobban is tud mesélni az emlékszobáról, mint én. Nagyon sok iskolás csoportot fogadott, már megvan a módszere, hogy hogyan 10 fős csoportokban hogyan lehet beengedni a gyerekeket, és hát mi egyébként a család nagyon szeretjük az irodalmárokat, borzasztó fontosnak gondoljuk ezt a fajta komoly irodalmi feldolgozását is, mert természetesen a hagyatéknak, de hát aminek a legjobban örülünk mindig az a gyerekek, és a gyerekeknek a jelenléte, és amikor csillog a szemük, és hogy hirtelen Szabó Lőrinc az nem egy poros iskolai kötelező olvasmány, hanem hogy tényleg, és hogy ez az ablak, ahol Lóci kidobta a cserepet, és hogy itt volt az, amikor várta a biciklit, és hogy elsuhant az ajtó előtt pont az a bicikli, amire ő vágyott, és aztán amit mégiscsak visszatolatott, és hogy innen nézett ki az ablakból a kis Lóci. Szóval a gyerekeken keresztül lehet szerintem Szabó Lőrincet életben tartani a jövő számára, talán még jobban. Nem tudom, milyen irányba megy a világ, de remélem, hogy gyerekek mindig lesznek, és tehát ez egy húsvér tapasztalati élmény szerintem. Praktikusan egyébként kéziratok ott már nem találhatóak. Ezeket részben az akadémiánál, részben a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a megfelelő körülményeket tudnak ott biztosítani ahhoz, hogy ezek a papírok ne porladjanak el, sirátlanított levegőjű, lezárt acéldobozokba, stb. Tehát, hogy egy ilyen helyen tárolódnak, de maga a könyvtár a tárgyaival ez egy élő szoba, mi így gondoljuk, amit még egyszer mondom, a család tartott fent, először Klára mama és Kis Klára, utána csak a nagymamám Klára mama, az ő 78-as halála után apu Lóci vigyázott rá, őrizte a haláláig, ami sajnos nagyon korai volt, és 97 óta pedig Évával, Szabó Lőrincné Évával visszük ezt ketten.
És önnek személyesen az miért fontos, hogy az alapítvány ügyeit is, az emlékszoba ügyét is vigye? Hát ön is ezen a szobán keresztül, meg a családi történeteken keresztül ismerheti csak a nagyapját, meg persze az irodalmi hagyományokból, meg a családi történetekből, de hogy ennek ellenére is önnek fontos a nagyapja és az ő emlékének az őrzése. Miért fontos ez önnek?
Ez nagyon jó kérdés, és időnként egyébként rázom az öklömet az ég felé, és úgy megszólítom édes jóapámat, hogy innen oda át, hogy azért ezt hogy tetszett gondolni, hogy ilyen terheket halmozunk, de azt gondolom, hogy olyan lelkesítő ereje volt neki, meg olyan egyértelműséggel, tehát nem is tudom, sosem merült az fel, hogy ezt egyáltalán, hogy én ezt ne csináljam. Ez a gondolat, ez még a gondolata is fájdalmas, miközben persze tényleg ez egy feladat. Nem is tudom, valahogy lehet, hogy bután hangzik, de hogy úgy alakult. Tehát nem hiszem, hogy apunak ez egy olyan fajta tudatos döntése lett volna, de valahogy ezt megörökölte és megkapta, és az ember az örökségét azt viszi, és nem kérdőjelezi meg. Szerintem ő is sokszor lázadt, sejtem, gondolom. Nagyon hirtelen halt meg, ahogy említettem, az nekem sokkoló volt. Hát természetesen nem csak a halálról gondolok, de most a lakás fenntartása és a többinek a feladata. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy Éva nélkül ez egészen biztos, hogy nem ment volna nekem, úgy, ahogy ahol most tartunk. És igen, azért olyan fajta személyes kapcsolódásom még korábbról nekem volt, hogy sokszor aludtam édesapámnál ott a lakásban, és aludtam konkrétan az emlékszobában, mert hogy ott volt ágy. Tehát nem, még egyszer mondom, hogy van egy élősége ennek az egész szobának, és nekem megengedtetett az, hogy én ott aludhassak a nagyapám ágyában, hogyha éppen arról volt szó. Ezt így el is szoktam mesélni, hogy az, hogy én annak idején angol irodalmi tanulmányokra adtam a fejemet, abban egészen biztos, hogy nagy része volt annak, hogy ott esténként unalmamban leszedegettem a könyveket a polcról, és ott volt Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats kötetek, amiben nagyapámnak a kis bejegyzései, fordítói bejegyzései ott vannak, és azokat én így böngésztem, meg hát emlékszem, hogy nagyapám 19 éves volt, 19 éves volt, döbbenet, amikor Shakespeare szonetjeit lefordította, én unokaként hadd engedtessék meg nekem, hogy azt mondjam, hogy szerintem a mai napig talán a legjobb Shakespeare szonet fordításokat, ezt nagyapának köszönhetjük, Szabó Lőrincnek. Szóval, hogy egészen biztos, hogy az én anglofíliám az például ezeknek a emlékszobában töltött estéknek köszönhető. És még egyszer, nem tudom, édesapámban, Lóciban volt valami, ugye nagyon sokszor mondták, hogy ő kísértetiesen, azt hiszem, hogy kifejezetten ezt a kifejezést használták, hogy kísértetiesen hasonlít a Nagy Lőrincre, a Szabó Lőrincre, családon belül a Lőrinc, Nagy Lőrinc és Lóci, Kis Lóci, és hogy a gesztusaiban, a mozdulataiban hordozta, tehát élt benne tovább Szabó Lőrinc. És ahogy zenét hallgattunk, az a fajta lelkesültség, átszellemültség, azt valami egészen zsigeri szinten adta át, és nekem sokszor van olyan élményem, hogy olvasom nagyapám verseit, és ezt így nehéz megfogalmazni, de egy rugóra jár az agyunk. Tehát, hogy én értem, hogy miért a következő sor az, ami következik abban a versben éppen. Azt borzasztó nagyképűnek tűnne, ha azt mondanám, hogy mert nekem is ez jutna eszembe, de hogyha megkockáztathatok valami ilyesmit, tehát ismerős, tehát otthonos, nyilván ez apun keresztül jött át, tehát élőn hordozta a beszéd stílusát, a gondolkodás módját. Úgyhogy az előbb említettük azt, hogy hogyan él bennem Szabó Lőrinc, valahogy én azt gondolom, hogy emiatt van ez a furcsaság, hogy bár én személyesen őt nem ismerhettem, mégis ennyire élő és személyes viszonyom van hozzá. A nagymamámat ismertem, Nagy Klárát, őt ismerhettem személyesen, nem túl sokáig, de 8 éves voltam, amikor ő meghalt, de ugye nagyapámhoz csak tehát ezen a módon van nagyapámhoz viszonyom.
Ha már itt említi a verseket a nagyapjától, meg hogy érti, hogy miért ez a következő sor, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ki tud emelni esetleg egy olyan verset, ami kedvenc?
Hú, talán kedvencet nem tudnék, de egy verset kiemelnék, ami talán érdemes is mert sokan fogják ismerni, és nagyon kettős a megítélése annak a versnek, és ez pedig a Semmiért egészen, ami egyrészt ugye egy nagyon személyes verse a nagyapámnak, másrészt egy vitatott verse, és én nagyon szeretem ezt a verset, mert elképesztően őszintének gondolom, és sokszor fáj a szívem attól, hogy hogyan értelmezik, vagy értelmezik félre az én megítélésem szerint, ami természetesen csak egy a sok közül, de hogy hogyan értelmezik félre ezt a verset, hogyan tekintik a férfi önzésnek a csúcs példájaként, és kritizálják emiatt nagyapámat. Nagyapám nem volt könnyű ember, ezt mindenki tudhatja, aki egy kicsit is ismerkedik az ő életrajzával, jobban örülnék, ha a verseivel, tehát nem, én nem gondolom, hogy az életével kell elszámolnia egy költőnek, hanem a teljesítményével vagy a munkájával. De hát persze irodalmi pletykák is, ennek van egy műfaja, nem is kicsi, de amit én nagyon-nagyon tisztelek a nagyapámban, az a radikálisan felvállalt őszinteség és csontig hatoló önvizsgálat. És az szokott fájni, hogy amikor a szívét, lelkét teszi ki egy őszinteségi rohamban, úgymond egy költő, akkor egy felszínes értelmezés azt ennyire teljesen máshova helyezi. De hát bárki, aki megszólal a nyilvánosság előtt, és aki hát ilyen hagyatékot had a magyar kultúrára, az természetesen azt is vállalja, hogy bárki azt gondolhat róla, amit akar. Elképesztő bátorság szerintem így megnyilvánulni, ennyire kitárni őszintén a szívét valakinek a nagy közönség felé, de hát ez egy költő sors, azt gondolom, hogy ez nem egy választás, ez egy adottság és egy megírt sors. Úgyhogy talán ezt a verset emelném ki ezekkel a gondolatokkal, hogyha ez így megfelel. Nagyon sok kedvenc versem természetesen. Nagyon szeretem a gyerekverseket, ahogy említettem. Nagyon örül annak, hogy a gyerekek között ennyire él. Szerintem borzasztóan szerencsés, hogy nagyapám ilyen sok gyerekverset írt, és hogy ezt óvodákban tanítják. Egyre kevésbé sajnos, de azért még mindig. És hát hagyj említsem meg, mert egy olyan izgalmas esemény volt most a 125. évfordulón, március 31-én, hogy Budapesten, a várban, a Mátyás templom tövében Guinness rekordot döntöttek a gyerekek. A második tankerületből sok iskolából gyűltek össze, ezt a Pasaréti Szabó Lőrinc kétanyelvű iskolának a szervezéséből indult ez ki, és nőtt olyan nagyra, hogy sikerült megdönteniük egy Guinness rekordot, a szabadtéren való versmondásnak a Guinness rekordját, és most március 31-én hétfőn 3000 gyerek szavalta bele ott a várban a tavaszi friss levegőbe a Nyitni kék című verset, ami úgy szintén egy gyerekvers, de szerintem felnőttek is nyugodtan kézbe vehetik és forgathatják, mert olyan lelkesítő az a vers, és hogy természetesen még a gyerekverseket is ki tudom emelni, ezt csak én innen keveredtem ehhez a Guinness rekordos vonulathoz.
A gyerekversek kapcsán kérdezem, hogy jól gondolom, hogy a családjukban is nyilván ezek a gyerekversek is mondjuk egy jó fok arra, hogy a gyerekeknek kapcsolódása legyen azzal, akit már nem ismerhetnek, de tovább viszik Szabó Lőrinc emlékét a családban, és is mondjuk először egy ilyen gyerekverssel lehet beszélni róla?
Én gyerekeimre gondol, a három gyerekem magáig.
Akár az önéréd is, de tágabb értelemben gondoltam, tovább szálazva a történetet, nem tudom, mennyire tartják a Szabó Lőrinc rokoni szálakat, de oké, maradjunk akkor csak az ön részénél. Tehát mondjuk ön mondott a gyerekeinek a nagyapjától verseket?
Nagyon is, természetesen, és hallották is, már ők is, hát egy kicsit, mint én, hogy már óvodáskorba vitt engem apu ide-oda, meg kisiskolás koromban már ott ültem a Szabó Lőrinc miskolci és budapesti Szabó Lőrinc szavaló versenyeken, tehát ott is, ezt nem lehetett megúszni, valahogy ez így körüllekte az ember. Most, mikor a temetőben megemlékeztünk, akkor oda jött hozzám valaki, aki kiderült, hogy az én általános iskolai tanítónénimnek a lánya volt, és hogy emlékszem-e az ő édesanyjára, és természetesen emlékeztem, de az egyébként teljesen meglepett, hogy az ő édesanyja ennyire számon tartotta, hogy ennek a kis tanítványnak éppenséggel Szabó Lőrinc a nagyapja. Ebből így nem lehet ebből valahogy úgy kilépni. De ugye a gyerekeim, igen, ők is találkoztak ezzel, sőt, segítettem nekik, volt, hogy előadást tartottak, és akkor egy járt is a fejembe, hogy készültünk, hogy mit meséljenek, és akkor igyekeztem nekik olyan anyagokat adni a kis iskolai előadásukhoz, amik személyesek, amik nem olyan unalmas iskolásak, és hogy tudjanak ők is beszélni. Hát azért ők már ugye déd unokai viszonylatban vannak, nekik már egy kicsit messzebb van. De például a lányom most borzasztó boldog, mert sikerült az antikváriumban azt a híres nevezetes világos bőrkötéses vers és valóság kétkötetes összest megszerezni, amit évtizedek óta nem lehetett, mert azt csak egyszer adta ki a Magvető, és az egy nagyon különleges kötet, mert hogy ott van a nagyapámnak minden egyes vershez hozzáírt magyarázatot, a felidézett emlékeit, tehát egy nagyon különleges kiadás, mert az ember olvassa a verset, és akkor minden vers után ott szerepel egy kicsit ez a hozzáfűzés, konkrétan Szabó Lőrinc tollából. És erre nagyon-nagyon fájt a Luca lányomnak a foga, egy kötetünk természetesen nekünk is van, de nem volt több. És konkrétan most tudtam neki elhozni, és annyira boldog vele. Úgyhogy a gyerekversek, felnőtt versek ott vannak velünk, de én ebben hiszek, igen, hogy gyerekversekkel indulunk Szabó Lőrinc versolvasásban, közünk lesz hozzá, senki nem tud Magyarországon felnőni úgy, hogy legalább gyerekkorában legalább egyszer-kétszer ne találkozzon gyerekversekkel, és aztán remélhetőleg ez folytatódik, és a felnőtteknek szóló komolyabb versekkel is már élvezettel lehet együtt élni, lélegezni, kinyitni a könyvet, olvasni. Igen.
Ha jól értem, amit elmondott, akkor most ez egy látogatható szoba, 10 fős csoport beosztással. Itt megyünk bele a tavaszba, jönnek majd az osztálykirándulások. Milyen korú gyerekeket várnak, tudnak-e fogadni mondjuk osztálykirándulókat? Itt a 125-es évforduló révén szerintem fel fog merülni sok magyar tanárban, hogy akár ez is lehetne egy opció a kirándulásnak.
Igen, tehát hogy nem rendelkezik, tehát nincsen így hétfőtől péntekig, 8-tól délutánig nyitva tartva az emlékszoba, ebben az értelemben nem egy nyitott múzeum, mert telefonos egyeztetés, megbeszélés alapján lehet ilyet kérni, és hát nagyon limitáltak a kapacitásaink, tehát nem is szokott egyébként rohamos megkeresési özön történni ilyen tekintetben. Korban? Hát azért, amikor úgy már egy kicsit általában általános iskolások szoktak jönni, tehát, de hát természetesen gimnáziumi osztályokat is szívesen fogadunk, de inkább kicsi gyerekek szoktak jönni, és főleg a kerületből, vagy a Szabó Lőrinc iskolákból, mert hogy több iskola is viseli a nagyapámnak a nevét, de hát természetesen bárki jöhet. Nem tudunk nagy létszámot fogadni, de megoldható ez telefonos egyeztetéssel, vagy írásban egyeztetéssel lehet